Ha lenne egy időgépünk, akkor most rögtön el is köszönhetnénk, igaz?
Igen, vagy éppen visszaugorhatnánk az első adáshoz.
Hú, mekkora lenne azt újra felvenni.
És az első adást úgy vennénk fel, hogy a mostani információk birtokában vagyunk már. Na, úgy lenne érdekes.
És azokat publikálnánk ki a múltban.
Igen, így van.
Szerintem akkor a lottószámokkal kéne kezdenünk, annak mindenki örülne.
Igen.
Na hát ez itt a DevTales, egy ilyen modern megjelenésben, modern adásban, ahol a modern idők modern problémákat szülnek, és ma velünk van Gyuri.
Sziasztok!
És én pedig Róka vagyok.
És azt is kijelenthetjük, hogy nem jövőből jelentkezünk be, hanem most itt február 27-én 13:32-kor.
De akkor ez mindenkinek a múlt lesz, kivéve az időutazókat.
Így van.
Akik a múltból utaztak előre, hogy meghallgassák ezt az adást, mert nekik a jövő. Hát miért is beszélünk erről ilyen sokat? Képzeljétek el, az történt, hogy megjelent a Stack Overflow-n egy olyan cikk, amelyben azt a kérdést vetették fel, hogy mi lenne, hogyha létezne olyan programnyelv, ami megvalósítja az időutazást. Egyáltalán lehetséges-e ez? És egészen odáig ment a történet, hogy ebben a Stack Overflow cikkben említik a Mariposa nevű nyelvet, amelynek a GitHub linkjét adás leírásba is beletesszük. Egy ilyen kis játékprogramnyelv, ami ténylegesen megvalósítja az időutazást. És lehet benne előre-hátra ugribugrizni.
Tehát előre is lehet, nem csak hátra?
Bizony.
Mondjuk az érdekes olyan szempontból, hogy ugye ez nem egy olyan új koncepció, mivel azért itt különböző hibakereséseknél, debugolásoknál azért szokott olyan lenni, hogy valamit úgy hátra megyünk az időben, mondjuk aki ismeri a Reduxot, ugye az egy ilyen kis state management, state container JavaScript-es alkalmazásokhoz, ott van egy hasonló feature, ami segít különböző hibakeresekben, logolásokban, debugolásokban.
Hát meg egy jó ide, mint tudom, én Jávánál láttam a Orkit nevű eszközt, ami pont azt tudta, hogy így visszafele tudtál lépkedni debugolás közben, és a változókat is visszaállította, a vermen is visszalépkedett, tehát teljesen jól használható volt. Nyilván ennek performance az ára, mert egy halom futási információt el kell tárolni.
Igen.
Na, viszont itt magában a program nyelvben van arra lehetőség, hogy megjelölj időpontokat, így a programfutás közben, programozottan, és utána, vagy előtte ezekre a megjelölt időpontokra át tudsz ugrani, és úgy csinálni, mintha akkor történne.
Aha, és akkor ennek a main benefitje gyakorlatilag az lehet, hogy ugye különböző hibakereséseknél vissza tudok menni oda, amikor még működött, és akkor utána tudom szeparálni, amikor már nem működik?
Hát nem egészen, mert ezt inkább úgy képzeld el, mint a, tehát nem egy debug fázisban, hanem tényleg megírod a programot, és utána lefuttatod. Ennek szerintem azon túl, hogy egzotikus, meg érdekes, meg mindenféle ilyesmi, ezen túlmenően talán a szemantikai hozzáadott érték lehet az, ami miatt ez érdekes lehet. Tehát, hogy kifejezőbb kódot tudsz esetleg írni ezek által a időutazások által.
Aha, aha, igen. Végül is ez lehet akár még jogos is. Csak kérdés az, hogy most, hogyha belegondolok én a mindennapi fejlesztési tevékenységem, az mennyire akarok ezzel úgy foglalkozni, hogy emiatt gyakorlatilag egy ilyen újabb rendszer szintaxist meg egyéb mást kell megtanuljak.
És hogyha a következő ES szabványba bekerül?
Hát az már lehet egyszerűbb lesz, mondjuk akkor is lesz egy minimális learning curve, amit nekem el kell ugye sajátítanom.
Hát maga az a kód, amit írsz, az igazából végtelenül egyszerű. Maga a mögöttes megvalósítás, hát az ott lehet érdekes, hogy igazából a scope-ot például nagyon meg tudja bonyolítani. Tehát, hogy egy ilyen időutazás során te visszakerülsz abba a scope-ba, ahol az az időbélyeg történt, és nem a saját scope-odban lévő változókat meg dolgokat éred el, hanem annak az időbélyegnek a pillanatában ott a program körül lévő scope-ban elérhető változókat meg adatokat fogod elérni, és azokat tudod manipulálni.
Felmerülne az a kérdés, hogyha ezt megcsinálom, hogy, és most be is fogunk majd tenni az előadási helyzetbe egy kódot, hát előttünk van egy ilyen kis mini, ilyen kis kódsnippet, amit majd meg tudtok ti is nézni. De hogy az a lényeg, hogyha ugye valamit definiálok, majd definiálok még egy valamit, és visszaugrok arra az időre, amikor még nem definiáltam azt a második valamit, amit az előbb mondtam, akkor azért ez felmerülhet olyan, hogy már pedig ott, amikor visszaugortam oda, akkor én szerettem volna elérni azt, amit egyébként definiáltam volna, már ugye másodjára, és akkor ez egy ilyen kis rémálom lesz ezt keresni, hogy akkor most fú, azt én most akkor nem, vagy most azt definiáltam, én nem jó, ez mi a hiba, feltéve, hogyha van egy jó kis hiba üzenet, akkor ez ugye könnyebb, de hogy azért ez ilyen szempontból kicsit így ilyen overheadet ad, hogy akkor nem az van, hogy akkor is sorról sorra így olvasok, hanem még ugye azt is nézem, hogy hol mentem vissza. Ez kicsit hasonló, mint nem tudom, volt régebben valami olyasmi programnyelv, ami népszerű volt, hogy volt ott valami Go nevű kis funkció, amivel el lehetett menni valahova.
Goto.
Vagy valami is, igen. és az kicsit hasonlít ehhez, és akkor ez is egy kicsit ilyen káoszt szült, hogy akkor ide megyek, odaugrok, ide megyek, ide állok vissza, meg stb.
Hát igen, azzal szokták a kezdőfejlesztőket riogatni, hogy jújjújjúj, a Goto az rossz, meg az gonosz. De valójában, tehát hogyha megnézed a CPU-knak a felépítését, ott oké, nem Gotónak hívják, de gyakorlatilag ilyen működés van benne. Tehát az, amit te most, mit tudom, switch case-be elkészítesz, vagy egy indirekt ugrótáblával elkészítesz kódokat, ott kőkeményen Goto jellegű utasítások mennek. Tehát, hogy egyértelműen ugorj erre a memória címre, és onnan folytasd a futást.
Igen, csak ugye nem véletlenül nem használjuk azt a szintaxist olyan széleskörűen mondjuk egy ilyen casual fejlesztőként.
Hát ez szerintem ilyen hiedelem. Tehát, hogy azt mondja valaki, hogy ez rossz, észre kell használni. Gyakorlatilag úgy, mint bármi mást is.
Igen.
Igazából, ami még érdekes ezzel a cikkel kapcsolatban, hogy például az időparadoxonokat azt hibaüzenettel jutalmazza. Tehát képzelj el egy feltételt, tehát bejelölsz egy időpontot, hogy akkor most itt van az a timestamp, ahova majd vissza akarsz ugrani, ott beállítasz egy boolean értéket, hogy true, majd utána készítesz egy elágazást, ahol azt mondod, hogy ha ez a változónak az értéke true, akkor történjen meg a következő kódsor, és ott történik meg az a kódsor, hogy átállítod ezt a boolean értéket false-ra, majd visszaugrasz arra a feltétel előtti időpillanatra, mint hogyha a feltétel meg se történt volna, vagy tehát nem mentél volna bele ebbe az elágazásba.
Mondjuk az, igen, az érdekes lehet minden szempontból.
Tehát ez például hiba üzenettel jutalmazza, pedig azért mekkora nagyszerű kilátás történne ebből, például a brute force jellegű támadásokat, hogy meg tudnál könnyíteni, hogy végmész az összes lehetséges, nem tudom micsodán, amit ki akartál próbálni, és valójában majd utána visszaugrasz az egyetlen jó megoldásra.
Igen, igen.
De hát ezeket még nem lehet. Még.
Később meg lesz erre megoldás, hogy miért nem lehet megoldani, vagy hogy milyen védekezési mechanizmusok lesznek beépítve.
Ugye kérdezted is, hogy tudunk-e ebben a programnyelvben nem csak visszafele ugrani, hanem előre is, akkor most ugorjunk egyet előre a következő témára.
Ugorjunk is, hát, így van. Ami a új iMessage titkosításról fog szólni. Ugye aki használ különböző üzenetküldő platformokat, mint például a Signalt, vagy éppen a WhatsAppot, vagy éppen a Telegramot, és ezeket kicsit mélyebben is ismeri, akkor különböző titkosítási megoldásokkal, algoritmusokkal, pikáns rövidítésekkel találkozhat. És hát az iMessage esetében sincs ez másképpen, mert ott is nagyon figyelnek a különböző security-re, illetve a végpontok közötti titkosításra, ami már ugye működik is az iMessage esetében már viszonylag régebb óta. Viszont most már elkezdik, el fogják kezdeni, illetve a következő frissítésre már ott is lesz a kvantumbiztos titkosítás, amit mostanában egyre több cég foglalkoztat vele, tehát lehet valószínűleg sejtenek valami áttörés itt a kvantum számítás technika tekintetében, ami elhozza ennek a kellendőségét. Szóval itt már azért az iMessage is kezd erre felkészülni, és most már végpontok melletti titkosítás mellett, mert különböző kiberalgoritmuson alapuló PQ3 protokoll is védi ezt a rendszert, ezt az iMessage rendszert, úgyhogy innentől kezdve is sokkal nehezebb lesz majd ezeket a üzeneteket feltörni, és később, amikor a kvantum számítógép megjelennek, akkor ugye az a mondás, hogy ezeket sokkal kevesebb idő alatt meg lehet fejteni, meg lehet oldani, ezzel a matematikai művelet ki lehet számolni, viszont ezzel az új kvantumbiztos megoldásra már ez kevésbé fog ilyen gyorsan működni kvantum számítógépek esetében is.
Ez annyira kvantumbiztos, hogy kvantum számítógépekkel nem lehet feltörni, de hagyományos PC-vel sem.
Hát igen.
Mert azért volt az elmúlt évben olyan hír, amikor kiadtak valamilyen új algoritmust, és azt egy nyabat 386-os számítógéppel sikerült feltörni, de egyébként kvantumálló volt.
Aha, igen. Hát figyelj, hogyha későbbiekben annyira előre tekintettek ott, hogy már azt jósolták, hogy gyakorlatilag hagyományos algoritmus nem is fognak létezni mondjuk, és csak kvantum számítástechnika lesz, tehát a hagyományos gépek, hagyományos algoritmusai, azok nem is lesznek már, és csak kvantum dolgokra kell fölkészülni, úgyhogy szerintem az azért volt ilyen.
Ja, értem.
Akkor ez meg is magyaráztam, látod?
Előre szaladt a jövőben.
Aki szóvő lenne belőlem, aki ezt most így kimagyarázta neked.
Akkor, hogyha jól értem, az Apple az nagyon-nagyon elkötelezett így a privacy mellett.
Hát tudod, az, ők azért mindig el voltak, és amikor ezek a ugye különböző privacy botrányok akár mondjuk itt a Metánál kirobbantak, azért ott ők erőteljesen rá is tettek egy marketing büdzsét erre, hogy már pedig ők ugye az adatokat minél kevesebbet tárolják, ugye a saját szervereken, vagy a különböző számítás teljesítményeket, tehát például a különböző AI algoritmusokat, és egyéb dolgokat az mind próbálják megoldani a lokális device-on, tehát az iPhone-on, Mac-en, és az összes többi hardware, amit csinálnak ott helyben, úgyhogy az az adat minél kevesebbet utazzon, és minél kevesebbet kerüljön ugye gyakorlatilag az ő kezükbe, tehát ezt ők mindig is mondták, hogy itt security szempontjából ők a number one, illetve privacy szempontjából is.
És arra emlékszünk-e, amikor így a 2010-es évek közepén volt egy ilyen FBI-Apple mérkőzés, amelyben végül is a bíróság kötelezte az Apple-t bizonyos szoftverintézkedések meghozatalára.
Szoftverintézkedések meghozatalára, de ha jól tudom, akkor igazából ők ugye nem volt az információ birtokukban, ami kellett volna ott minden szempontból a nyomozó hatóságoknak. Tehát, hogy...
Hát konkrétan egy lövöldözés során lefoglaltak valamilyen iPhone eszközt, nem tudtak betörni bele, ezt bíróságra vitték, hogy már pedig az Apple fejleszten olyan operációs rendszert, meg fejleszten backdoorokat, amivel majd jól be tudnak menni ezekbe a készülékekbe. Aztán később arról adtak ki nyilatkozatot, hogy mégiscsak sikerült az Apple segítsége nélkül belekukucskálni ezekbe a készülékekbe.
Aha, igen. Hát, de ugye tehát maga ugye ez a lényeg, hogy ugye már ez is, hogy akár egy ilyen nagyfokú esemény esetében is, ugye ilyen súlyosabb esemény esetében sem adják ugye az adatokat, mert ugye nincsen náluk, vagy nincsen meg a megfelelő kulcs ahhoz, hogy megnézhessék azokat az adatokat. Tehát ugye azért az valami lehet.
Nem konkrét adatról volt szó, hanem hogy magára az eszközre lehessen bejutni,
úgyhogy
onnan kinyerni az adatokat.
Értem, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy itt van egy iPhone telefon mondjuk, és azt feloldják. Tehát, hogy igen, értem. Hát persze, utána, tehát, hogy azért voltak itt különböző security szempontból olyan sérülékenységek, amely lehetővé tette azt, hogy valamilyen eszközzel, vagy éppen valamilyen kis metódussal ezt a telefont ugye kioldja egy adott személy, tehát feloldja. Régebben voltak is ilyen videók, hogy ilyen kis fake videók, hogy hogyan kell feloldani egy iPhone-t, és akkor volt valami ilyesmi, hogy amúgy el lehet indítani a kamerát egyébként úgy, hogy nincsen feloldva a telefon, tehát hogy tudok én fotózkodni, saját magamat tudom fotózni meg a táját, és el is tudom érni ezeket a fotókat, és régebben volt valami ilyen videók voltak, hogy akkor már pedig akkor itt a fotóból rámegyek erre, akkor ott ki tudok lépni, és akkor feloldom magát az egész telefon, de természetesen fake volt az egész, tehát nem lehetett ezt ilyet megcsinálni. De volt olyan, hogy igen, persze, tehát, hogy ahol itt dolgoznak, ott biztos, hogy lesz valamilyen sérülékenységi probléma, de ugye mostanában erről elég keveset hallunk, tehát, hogy most
mint
már...
Mint például Pegasus.
Hát, igen.
Nagyon keveset lehetett róla hallani.
Igen, igen. Hát azért mondom, az 2020 környékén volt, ugye, ha jól emlékszem, 20-21, tehát azért azóta már
más.
Eltelt, vagy 2-3 év.
Más felületeket találtak arra, hogy hogyan lehessen úgy bejutni egy-egy készülékre, hogy gyakorlatilag a felhasználónak semmilyen interakciója nem szükséges.
Nem is tudom, hogy ez lesz-e valamikor olyan, amikor ez teljesen úgy fog működni, hogy semmilyen kísérlékenység nincsen, szerintem soha nem lesz ilyen.
No, minden esetre nekem külön kis érdekesség volt ebben a cikkben, hogy az amerikai hatóság hagyta jóvá ezt a fajta titkosítást, akik gyakorlatilag korábban meg azért könyörögtek, hogy engedjék be őket, és vajon azért hagyták-e jóvá, mert már tudják, hogy hogyan kell bemenni.
Hát,
és igen. Akkor mondják, hogy jó lesz az, persze, toljátok, srácok.
Ja, amúgy ez egy érdekes szempont, hogy vajon miért hagyták így jóvá, vagy ha egyáltalán tudnak-e valami olyasmi kiskapuról, ami itt működhet itt. De én merem azt feltételezni, hogy azért ez nem így van, de lehet, hogy ez jó ámrándokat kergetek.
Hát így szoftverfejlesztésben Szerintem biztonságos szoftver nem létezik.
Igen. Következő témák tekintetében pedig újra visszaelvezünk a mesterséges intelligencia vizeire, ahol is találtunk egy olyan jó kis céget, egy jó kis startupot, ami egyébként folyamatosan tőkét von be most is, úgy hívják, hogy InKit. Ez a cégnek a célja gyakorlatilag az, hogy egy olyan önpublikáló platformot hozzon létre, ahol különböző bestseller könyveket, sztorikat, egyebeket tudjon publikálni az AI segítségével, mégpedig olyan módon, hogy nem az történik, hogy az egész sztorit, az egész könyvet, az egész novellát, vagy bármilyen ilyen tartalmat az AI generál ki, hanem kiválasztja azokat a sztorikat, amelyeket írunk ki kezdetlegesen, tehát, hogy mi azért van benne egy kis kreatív potenciál bennünk, akkor írunk valamilyen sztorit, és utána pedig ezeket fel tudjuk kicsit extendálni AI segítségével, úgy, hogy az jelenleg így a olvasók, illetve hallgatóknak a személyre szabottan, így a ízlésvilágára van szabva, úgyhogy akár még a jövőben bestseller is legyen belőle, tehát a bestseller ilyen, hogy amit nagyon nagy példányszámban adnak el könyvet, ugye azt jelenti. Tehát ezért ez ígéretes dolog lehet, itt olyan tekintetben is, hogy ugye nem az történik itt, hogy teljesen ugye átveszi magát az írás szépségét, illetve egyéb ilyen írói tulajdonságok elsajátítását maga az mesterséges intelligencia, hanem az van, hogy itt egy sztori, én van egy jó kis sztori ötletem, viszont elvesztettem az ikletemet, és nem tudok tovább írni, vagy éppen nem jut eszembe a következő sztori, akkor tud valamilyen szinten segíteni, ugye ez lehet akár, mint mondjuk egy írom a ChatGPT-be, hogy léci a következő sztorit, azt folytasd valamilyen módon. Csak itt ez a kifejezett specifikus bestsellerekre írt, fejlesztett large language modell, ez ezt teszi lehetővé, hogy ezt úgy szedje össze, ahogy a legjobb lehet egy regény formájában. Úgyhogy valószínűleg ez lesz az a tök jó kis összefonódás, ami még azt jelenti, hogy gyakorlatilag megvan az írói szabadság, megvan az írói ihlet, megvan az, hogy én mit szeretnék, milyen storyline-t akarok, és ezeket a legjobbakat úgy tudom kicsit módosítani az AI segítségével, hogy nem az egészet ő írja, hanem én is benne vagyok bőven a folyamatban.
Ez volt az, ami miatt tüntettek Amerikában?
Szerintem nem, abszolút nem. Tehát, hogy ez egy viszonylag...
De ez a folyamat?
Hát ez a folyamat? Szerintem az a folyamat volt, hogy egy-egyben nagyon sok esetben AI csinál mindent is, és hogy azt a kreatív munkát elveszi. Viszont ugye, amit látni kell, meg ugye beszélt után akkor is, hogy ez kéz a kézbe járhat, úgyhogy ezt a kreatív folyamat meg is tartván, tehát, hogy megtartjuk ezt a részét is és az írásnak, bármilyen egyéb kreatív munkának, és akkor ezt kibővítjük ezzel.
És akkor hogyan van meghatározva, hogy hány százalék emberi hozzáadott szerintem dolog az, ami még emberinek tekinthető, és
ez jó kérdés.
És még a kreatívot kiszolgálja.
Szerintem ez nem is ilyen százalékban lehetne mérni, hanem ott, hogy maga így a storyline esetében, hogyha mondjuk én kitalálok mondjuk egy Harry Potter-szerű varázsvilágot, tehát hogy tudom azt, hogy vannak ezek a... van egy boszorkányképzőiskola, boszorkány és varázslóképzőiskola, és akkor vannak varázslók benne, és akkor vannak különböző ellenségek is. Tehát az alapjait ugye le tudom tenni, hogy itt ez egy kreatív világot le tudom tenni, és akkor utána meg mondjuk akár segít nekem egy olyan fejezet kialakításában, amikor mondjuk az történik, hogy egy nagy troll elszabadul a WC-ben, és azt próbálják megfékezni ebben az iskolában. Tehát hogy például én ezt így el tudom képzelni, hogy maga ugye a kreatív munka nagy részét, az alapjait, azokat én teszem, de csak amikor kicsit így el vagyok akadva, hogy nem tudom, mi a következő sztorlány, amit tudok csinálni, akkor mond valamilyen kis dolgot, hogy akkor most ez ilyen esetleg jó lehet, mert amúgy a hallgatók meg az olvasók szeretik mostanában ezeket a trollokat, és akkor így jó lehetne egy ilyen sztorit ekkor építeni, és akkor tudom, hogy jó, akkor építek ekkor ilyen sztorit, és akkor még ott is lehetne gondolkodni, hogy akkor most az egészet én írom, vagy hogy akkor igazából csak ez a kis alapot adja hozzá, és akkor utána ezt én gyakorlatilag egy autókomplit formában folytathatom. Tehát azért még lehet patítani. De az a lényeg, hogy szerintem ott lehet ezt meghatározni, hogy van egy originál ötletem, amit utána kidolgozok, és akkor kicsit itt ilyen kis mellékszálak esetében itt tudok kicsit itt az ilyen segítségét kérni. Tehát szerintem ez lehet egy örgény. Az egészet eredeti, akkor valószínűleg az észre is lehet venni, hogy ez nem egy, tehát nem egy eredeti ötlet, mert hogy azért lehet azt érezni, hogy ez innen meg innen lett összerakva, és akkor össze lett ollózva.
Hát ezt ma még lehet érezni, meg ma még azt gondolod róla, hogy még meg tudod különböztetni azt, amit egy gép generált szöveget, attól, mint amit egy húsvérember fogalmazott össze, de egyébként egy-két évvel ezelőtt is még azt mondtuk, hogy ha, azok a spammek, amik Google Translate-tel készültek, azok milyen gáz szövegezéssel vannak, és soha nem fogják a magyar nyelvet generálni. Most meg gyakorlatilag tulajdonképpen szinte hibátlan helyesírással tud nekünk a ChatGPT generálni szövegeket bármilyen témában.
Aha, igen. Ez teljesen jogos.
És én egy kicsit úgy látom ezt a dolgot, hogy olyan jellegű ipari forradalom zajlik éppen, ami gyakorlatilag az összes embernek a minden munkáját el kéne, hogy vegye. És az egy tévképzet volt, hogy a kreatív megoldások azok soha nem lesznek veszélyben. Most ezekkel a generatív AI modellekkel, hát nem, hogy óriási veszélybe kerültek, de be lett az bizonyítva, hogy az nem olyan elidegeníthetetlen emberi tulajdonság, hogy valami kreatív legyen. Ez simán egy automatával lehet pótolni, vagy helyettesíteni.
Hát igen, csak tudod, feljön mindig ez a kérdés, hogyha nincsen ugye tartalomból tud tanulni, tud okosodni, ami kreatívabb tartalom.
Na igen, csak nézzük meg, hogy te például elolvasol mondjuk évente 20 könyvet, és éltél már eddig mondjuk 40 évet, és akkor az 20-40-800 könyvön túl vagy. Ehhez képest, hogyha egy ilyen automatával megvan etetve több 10 000-100 000 könyv, akkor vajon ki lesz a kreatívabb?
És akkor lehet, hogy kijön, hogy én, mert amúgy olyan gondolatok vannak még bennem, amit nem az, hogy könyvökből, hanem így átlagosan így összeszedek, így csak azért, mert mondjuk úgy rezeg az elmém, hogy én most már pedig én erre gondolok, nem pedig arra. Tehát, hogy...
Jó, most a könyv az egy nagyon szűkített példa volt, nyilván igen, az élettapasztalatod is van benne.
Hát meg azért az is, hogy esetleg gyakorlatilag van egy ilyen AGI-om, tehát hogy van egy általános mesterséges intelligenciám, amit gyakorlatilag ugye nem tudunk még helyettesíteni egyelőre.
Neked nem is természetes van?
Igen, hát ezt értsd úgy.
Okay,
értsd
okay.
Jól, hogy értsétek jól. Most már mindent értek. És akkor most felmerült a kérdés, hogy de hát, hogyha nagyon sok mindent már átveszünk itt az AI forradalom kapcsán a számítás teljesítmény oldalán, akkor mi fog történni? Ezt ki fogja biztosítani nekünk ezeket az eszközöket, amelyek tréningezéseket, illetve számítási teljesítmények kielégítését végzi. Hát ugye most jelenleg a tőkepiac azt gondolja, illetve hát a számok is azt mutatják, nem csak a gondolatok, hogy ez Nvidia lesz, mégpedig azért, mert itt a számok tekintetében most már jelenleg itt 2024 február végén úgy állunk, hogy az Nvidia majdnem, hogy lehagyta így az Apple-t és a Microsoftot, még azért kell egy kicsi, annyira nem is kicsi, de azért még kell valamennyi, ugyanis a teljes market kapitalizáció az Nvidia-nak közel 2 trilliárd dollár, az Apple, illetve a Microsoft pedig 2,8, illetve 3 trilliárd dolláron áll, úgyhogy most már a harmadik legnagyobb amerikai cég az Nvidia, amikor még gyakorlatilag ez egy ilyen pár évvel ezelőtt, még ezt nagyon nem tudta elmondani magáról, talán akkor még így a top 100-ban benne volt valahol, de a top 5, top 3-ba közel sem. És most már úgy állunk, hogy a chipgyártó cég gyakorlatilag nagyon szépen megcsinálta azt a lépést, hogy a 90-es évek vége, illetve a 2000-es évek eleje közepe, tőle, amikor szinte csak hogy nem a gaminggel foglalkozott, tehát ugye a videokártyák gyártásával, grafikus chipek forgalmazásával, azóta azért erőteljesen átnyargatott a center irányba, ahol is a különböző AI chipek segítségével, gyártásának a segítségével szerzett ekkora jövedelmet magának.
Vajon a számításigényes műveleteket alkalmazó algoritmusok meg dolgok hájpolása körül nem-e Nvidia-s marketing szakemberek ügyködtek, úgy, mint például a kriptobányászat, vagy most akár az AI-t is mondhatnám?
Hát az, az tény, hogy maga a vezérigazgató, illetve a különböző marketing szakemberek, akik az Nvidia-nál dolgoznak, azok abszolút ezt vallják, hogy már pedig az AI a jövő, és hogy mindent ekkoré kell építeni, és hát vagy igazuk van, vagy nem, mert valószínűleg inkább piac szerint, illetve mi szerintünk is inkább igazuk van. Viszont ez nekik minden szempontból jó, tehát hogy ez biztos, hogy ők ezt pusolják erre, ráülnek erre a hullámra, hogy már pedig ugye így van. Tehát nekik az abszolút érdekük, hogy ez így történjen, de hát úgy tűnik, hogy nem csak nekik, mert ugye gyakorlatilag a Microsoft, illetve egyéb a nagyobb cégek is felültek erre a vonatra, azok is, akik nem feltétlenül az Nvidia-nak a különböző üzleti partnerei. Tehát azért most nekik ez eléggé bejött, és hát és mondjak egyébként egy meredek számot azzal kapcsolatban, hogy mennyit emelkedett az Nvidia-nak a részvényének az árfolyama, így a év elejétől kezdve, csak így mondjuk az év elejét nézzük, tehát ne menjünk nagyon messzire, hogy azért lássuk, hogy mi a helyzet, tehát január 1-től 64%-nál van jelenleg az emelkedés január 1-től.
Tehát ez nem egész két hónap alatt.
Igen, ez hát egy igen, tehát egy nem egész két hónap alatt, főleg azért itt január az egy hosszú hónap volt, de február az ilyen rövidebb, de tehát január 1-től, kezdve január 1-től $480 kezdett maga a részvény, most pedig 790 dolláron van, tehát azért ez nem egy rossz állapot nekik, és hát gyakorlatilag amúgy sok minden igazolja ezt, mert a bevételük is hasonlóképpen emelkedik, tehát azért itt a bevétel, illetve a profit is borzalmas nagy profit marzsal dolgoznak, illetve maga a nettó jövedelem is ilyen tekintetben elég magas, illetve ugyanúgy nő, mint gyakorlatilag a részvény árfolyam, úgyhogy ez igazolja is, tehát jelenleg ugye ezt az árfolyamot nagyjából a piac, illetve a számok azok alá tudják támasztani. És semmiképpen nem buzítunk senkit sem befektetése, mivel ez nem egy befektetési podcast, tehát nem egy befektetési tanácsadás, csak szimpla érdekesség volt így az AI témával kapcsolatosan.
De mi azért lemegyünk most a boltba gyorsan venni egy-két Nvidia
részvényt. Igen, itt a sarki boltba.
Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!